Azok az alapelvek, amelyeket Dániel könyve első fejezetéből megismertünk, rendkívül egyszerűek, rendkívül hatásosak, és az is elgondolkodtatott, amikor ezt olvastam, és tanulmányoztam, hogy Dániel az életét tette kockára ilyen egyszerű dologban, mint az étkezés. Hát nem tudom, melyikünk tenni az életét kockára, pedig az Isten törvényei közül az étkezési előírások még keresztények körében is annyira jelentéktelennek tűnnek, annyira semmit mondó dolognak, hogy teljes nyugalommal áthágják az általuk is jónak tartott elveket, teljes nyugalommal fogyasztanak olyan ételeket, italokat, amelyekről tudják, hogy károsak az egészségre, és ez úgy megdöbbentett. Dániel és társai az életüket kockáztatták. Miért? Miért? Többek között azért, mert ugye itt látjuk Jeruzsálem elfoglalását, majd rátérek pár bevezető kép után, Babilonnak a hatalmas nagy felvonulási útját, az Istár kapuját, a királyt, amikor elé állítják majd aztán az ifjakat. Itt van, amikor a király asztaláról visznek Dánieléknek ételt, és felkínálják számukra azt, de ők visszautasítják, és hát az egyszerű, természetes ételek fogyasztását elemeníti meg egy mai művész, Ted Larson, aki a bibliai proféciákról készített festményeket, és hát tényleg olyan szemléletesen ábrázolja a művész, hogy ez volt a kívánatos étel számukra a király bora és étele helyett. Miért? Miért olyan nagy probléma ez? Miért mondja a Biblia, hogy ne fogyasszunk alkoholt? Miért tanítja a Teremtés könyve, hogy nem Istentől rendelt eledel a hús, az állati eredetű étel? Elvi okai is vannak ezeknek a nagy kérdéseknek, de van tudományos háttere is. Dánielék nem ismerték a tudományos hátterét, mi már ismerjük. Nincs olyan szakember, aki előtt bizonygatni kéne, hogy a bornak egy cseppje is káros az egészségre. Ugyan nagyon szomorúan hallom újra és újra, amikor tartunk erről előadásokat, hogy hát az orvos ajánlotta, hogy csak 1-2 deci vörösbort fogyasszunk. Mondtam, a vörösborban lévő értékes ásványi anyagok, enzimek, fitokemikáliák, stb. Azok valóban értékesek, de hogy az alkohol értékes a szervezetre, nem hiszem, hogy tudnak olyan orvos mutatni, aki be tudja ezt bizonyítani. Mert ilyen nincs. Az alkohol méreg, idegméreg, és ezzel pusztítják és konzerválják az állatokat, amikor megölik őket. És hát. Tehát ez ilyen nincsen. És mégis előfordulhat. Tehát ők ezt nem tudták, de hittek Isten szavának, és amikor olyan helyzetbe kerültek, hogy kétséges volt annak az ételnek az elkészítése, figyeljük meg, amit majd mondok, mert a mai boltokban található ételek, előre elkészített ételek, konzervek, kenyerek, állati termékkel ellátott ételek, vagy még anélkül elkészített ételeknek is biztosan tudjuk az eredetét? Hogy mi van abban? Tudjuk, hogy nagyon sok ételbe keverhetnek vért, úgy, hogy nem kell feltüntetni, mert természetes anyag. Vagy disznózsírt tesznek nagyon sokszor még a kenyérbe is. Épp egy pékkel beszélgettünk Balfon, és kikérdezgettük erről, és mondta, hogy igen, bizonyos állagot és minőséget segít, és nem kell feltüntetni, mert természetes anyag. És így tovább, tehát mi ezeket nem tudjuk pontosan, vagy nagyon sokan mondják, hogy hát tiszta állat a csirke, vagy a Bibliát a később aztán megengedett, de sosem tanácsolt étel bizonyos állatoknak a fogyasztása. De pontosan tudjuk, hogy az a csirke olyan ételt evett, ami a természetes állapotában evett volna? Vagy esetleg állati liszttel táplálják? Ugye, mint a marhakergek úr is kialakult amiatt, mert a bárányokkal etettek, pontosabban tehenekkel etettek beteg bárányok porított holttestét, hogy így mondjam. Tehát ilyen nagy kérdéseket vet fel, hogy Dánielék a látszat miatt, a bizonytalanság miatt is így döntöttek, de vallási háttere is volt, mert az állatokat, bikákat, marhákat, vagy bárányokat isteneknek, babiloni isteneknek áldoztak, és ők nem akart, és az isteneknek áldozott ételből fogyasztva vallották a babiloniak, az istenek energiájából és erejéből részesülhetnek, és ők ezzel sem akartak megegyezni. Továbbá a bort varázsitalként is használták. Sokszor varázslókat leitattak direkt ezzel a céllal, hogy az öntudatuk elvesztése után jóslatokat mondjanak. Tehát ilyen háttér is volt, de ők nem fogadták el ezeket a bizonytalansági tényezőket, és tudták jól, hogy Isten törvénye mit tanít, és csak, hogy úgy mondjam, biztosra mentek. Ezeket említette már Jenő, amik itt fenn voltak felvázolva, fel voltak vetítve. Az Isten ugye megengedte később a húsfogyasztását, de mint említettem, azokkal a kitételekkel, amelyeket ő tanácsolt, de amikor adott ételt, akkor sohasem adott az embernek húst. Például a pusztában 40 éven keresztül mannával táplálta a népet. Az más kérdés, hogy aztán őnekik ez nem volt jó, de amíg aztán ezt fogyasztották, addig nem volt közöttük beteges 40 évig, és a lábukról se kopott el a saru, nem mintha az étkezéstől függött volna, hanem az Isten kegyelmétől, de nem voltak betegek. Tudjuk jól, hogy mi ez a négy ételcsoport már elhangzott, és még többször elhangzik majd a héten, látjuk gyümölcsök, zöldségek, olajasfélék, gabonafélék, ezek azok az ételek, amelyek a mai napig is a legegészségesebbek, minél közelebb állnak a természetes formájukhoz. Nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít arról, hogy miért kockázatos fogyasztani, hiszen miért nem szabad az állatok vérét fogyasztani. Itt a tiltás, Mózes 5. könyve 12. fejezetében olvashatjuk, hogy csak hogy abban álhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed, mert a vér az lélek, azért a lelket, a hússal együtt meg ne egyed, élet, a lélek szót élettel is lehet fordítani. Meg ne egyed azt, a földre önsd azt, mint a vizet, meg ne edd azt, hogy jó legyen dolgod néked és a gyermekeidnek is utánad, mivel hogy azt cselekszed, ami igaz az Úr szemei előtt. A vér a legromlandóbb dolgok egyike. És a vér szállítja a veséhez, a májhoz azokat a méreganyagokat, amelyeket szeretne a szervezet kiválasztani. És amikor leülik az állatot, akkor ott van a vérben ez. És ez mérgező, nem beszél arról, hogy romlandó is. A babiloniaiak az állatok vérét belekeverték az ételekbe, mint hogy ma is nagyon sok ételbe belekeverik a vért, és együtt készítik el vele együtt. Nem beszélve például a felvágottakról, a parizerekről, ezeknek nagy része vér, az adja ezt a bizonyos vöröses színt. Továbbá az állati zsiradék fogyasztása is tiltva volt, és zsírral készítették az ételeket. Mózes 3. könyve 3. fejezetében azt olvashatjuk, hogy az Úr azt mondja, hogy a kövérje mind az Úré legyen az áldozati állatnak. Örökké való rendtartás legyen a ti nemzetségeteknél mind a ti lakhelyeiteken, semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek. Állati zsiradék fogyasztása. Kit érdekel ma ez? Kit érdekel ma ez? Dánielt érdekelte. Nagyon jól tudjuk, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések az állati zsiradék fogyasztása miatt vannak. Illetve a természetes növényi zsiradékoknak a túlhevítése miatt, megváltoztatott állapotok miatt. A telített zsírok károsak, nem olvasom fel, a telítetlen zsírok egészségesek, védik az ér állapotát, az erek állapotát és egészséget segítik elő, míg az állati zsiradékok a szervezet koleszterin szintjét növelik és érrendszeri betegség kockázatát. Nem beszélve arról, hogy a mai állattenyésztésnél az állatok összezsúfolva élnek, a fertőzés lehetősége óriási, gyengül az immunrendszerük, ezért kapnak állandóan antibiotikumot, hormonokat, hozamnövelő anyagokat, zárt térben, a levegőben is jobban terjednek a baktériumok, és mire jól megbetegednének, vagy rákosak lennének, gyorsan levágják őket, csontliszttel táplálják még a tiszta állatokat is, idegrendszeri károsodásban állandó stressz alatt élnek a zsúfoltság miatt, ezek a stresszhormonok felhalmozódnak a vérükben, a húsukban, nő az állatok agresszivitása, egymásra támadnak, akár halálra is csípik egymást, például a csirkék, többek között ezért sem ajánlott a fogyasztásuk. Ezek mind hatnak a szervezetünkre, nem szeretnék belemenni a kezelésükbe, a nitrittel, nitráttal való színezésükbe, amik rákkeltő anyagokat tartalmaznak. Önmagukban is károsak az állati termékek fogyasztása, de ezek még mind hatványozottá teszik a kárt és a rákos betegségekre való hajlamot. Tehát többek között ezért sem ajánlja a Biblia, és nem fogadta el Dániel a király asztaláról a húst és a tisztátalan ételeket. Az emésztésével is probléma vagy, ma van, az immunrendszert is mozgósítja, a rostok közül semmit nem tartalmaz a hús például, de nem akarok ezekbe mélyebben belemenni, mert nem ez a téma, még néhány szót szólnék a borról, mert Dániel nem fogadta el a bort sem. Nagyon sokan nem tudják, és most elfelejtettem felhozni azt a könyvet, de itt a könyveseknél található a Borszó a Bibliában című könyvünket, hogy a Biblia mit tanít a borról. Félreértések vannak itt, ezt is jó kitisztázni. A Bibliának, amikor ezt a tanítását végigkutatjuk, akkor arra jövünk rá, hogy hol ajánlja a bort a Biblia, hol elutasítja, és hogy úgy mondjam, átkozza. A héber szavak, illetve a szövegkörnyezetük elárulja, hogy a szőlőből készített ételek, italok, amelyek nem alkoholtartalmúak, azokra vonatkozik az ajánlás és az áldás. De az alkoholtartalmú italra sohasem. És ennek megvan a háttere, itt látjuk a Mózes 3. könyve 10. fejezetében. Áronnak és az ő szolgáinak mondta az Úr, hogy bort és szeszes italt soha ne fogyasszanak, amíg a szolgálatukat végzik, hogy különbséget tudjanak tenni a tiszta és a tisztátalan között, és az igaz és a hamis között. Papok nem ihattak bort, Krisztust papnak nevezi a Biblia, tehát ő sem ihatott emiatt bort, és hát maga a Teremtő hogy ihatott volna bort, amikor ő maga tudja nagyon jól, hogy milyen káros a szervezetre, hát a kánai mennyegzőn elkészített ital sem lehetett emiatt bor, hanem szőlőlé volt, és az utolsó vacsora itala is szőlőlé kellett, hogy legyen. Az újszövetségi hívőkről pedig azt mondja a Biblia, hogy ti is választott nemzetség, királyi papság vagytok, megtartása való nép, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, akit a sötétségből az Isten a világosságra hívott el. Tehát mi is papok vagyunk Isten szemében, és papi szolgálat alatt élünk, és emiatt nem tanácsolja és nem engedi meg a borfogyasztását. Természetesen senkire nem erőlteti ezt a törvényt és szabályt. De gondoljunk Dánielre, ő az élete árán sem fogyasztotta el, és Isten megáldotta őt. De még emellett a királyoknak is azt mondja a példabeszédek könyve, hogy távol legyen a királytól a bornak itala. A prófétáknak is azt mondja, például Keresztelő Jánosnak mondta, hogy bort és szeszes italt nem ivott. A Biblia mindannyiunkat nevez, az újszövetségi hívőket, papoknak is, királyoknak is és prófétáknak is. Micsoda megtiszteltetés, micsoda áldás. Én járok alkohol betegségből szabadult emberek klubjába Mosonmagyaróváron, és nagyon sok embernek a történetét meghallgattam, és ők, akik ebből a szörnyűségből szabadultak, amikor ezt a témát elmondtam nekik, voltak néhány, akik teljes mértékben felháborodtak, hogy hát még mértékkel sem szabad. Mondom, dehogy nem szabad, mindenki azt tesz, amit akar, de a Biblia nem tanácsolja, és a Biblia, hogy úgy mondjam, nem engedélyezi a hívőknek, de természetesen mindenkinek a saját döntése ez, hogy választja vagy nem. Akkor megkérdeztem tőlük, hogy a szabadultak közül, hogy szerintetek mértékel nektek jót tenne az alkohol? És azt mondták, hogy egy cseppet sem ihatunk. Egy cseppet sem ihatunk, mert az nekünk a véget jelenti. Mert tudjuk, mi a kockázata ennek. Mi már többet nem ihatunk egy cseppel sem. Ők tudják, milyen érdekes ez is. Tehát az egyszerű ételek, az egyszerű italok fogyasztása, a zöldségek, a víz, a növényi táplálkozás hatalmas erővel bír, és Isten áldásával. És ismét szeretném zárásként kimondani ezt a nagy gondolatot, hogy az Isten által tanácsolt szabály, törvény biztos, hogy áldással bír, még akkor is, ha nem értjük és nem ismerjük. De nézzük meg, itt Matos Istvánnak, a dr. Matos István pszichiáternek a cikkében, amiről tegnap idéztem, hogyan győzhetünk a rossz szokásaink felett, ezt írja az állati termékekről. A húsról, a sajtfélékről, állati termékekről. A mindennapi ételeinkben, ezekre utal zárójelben, lévő telített zsírok megnehezítik az agy idegi kommunikációját. A zsíros, húsos ételekben lévő hamis idegingerület átvívők, szakszóval neurotranszmitterek megzavarják az agysejtek finom működését. A tiramin például jelentős mértékben gátolja, blokkírozza a gondolkodási folyamatokat. A triptaminnak gondolkodást átalakító, moduláló hatása van és destabilizálja az értelmet. Az arahidonsav hatására csökken az értelmi képesség, a kritikai gondolkodás képessége. A húsételek hatására megnő az 1-hidroxikortikoszteroid mennyisége, ami háttérbe szorítja a racionális gondolkodást az impulzívabb, érzelmibb javára. Íme a tudomány néhány gondolata, a szakember véleménye. A tudomány ma alátámasztja azt, hogy nem tanácsos ezeket az ételeket fogyasztani, nem beszélve az egészségkárosító kockázatról. De természetesen mindenkinek ez a szabad döntése és a választása, de hát láthatjuk Dániel példáján keresztül, hogy micsoda áldással bír. Érdemes kipróbálni ezeket. Lesz még erről szó a héten. Mi ilyenkor feleségemmel nyáron, augusztusban, szeptemberben szoktunk csinálni néhány napot, vagy néhány hetet, vagy néhány hónapot, hogy csak nyers étel fogyasztunk. Gyümölcsöt, zöldséget, gabonát főképp csíráztatva, és olajos magvat beáztatva. És ezekben a hetekben vagy hónapokban teljesen megváltozik a szervezetünk, az értelmi képességeink és minden közérzetünk, mintha más emberek lennénk. Sokszor eszembe jut ilyenkor Dániel, hogy milyen áldással bírt számára. Ilyenkor van sok zöldség és gyümölcs, próbáljátok ki egy pár napot, vagy egy hetet, hát mit lehet veszíteni? Meglátjátok, hogy milyen egészség növelő hatása van, például bizonyos allergiák, bizonyos érzékenységek megszűnnek, emésztési zavarok megszűnnek, bizonyos kiütések, a bőrkiütések megszűnnek. Nagyon sok ember észrevette, mint ahogy majd hallani fogjátok a filmen mindjárt, hogy egy asszony, egy néger asszony, jól elhízott asszony, egy csomó volt a mellében, amikor elkezdte enni ezeket a nyers ételeket, talán egy-két hét múlva eltűntek a csomók a melléből. És lelkendezve mondta a férjének, te képzeld el, eltűnt, pedig csak semmit nem csináltam, csak ezt tettem. Tehát nagyon érdekes ez, és a film tényleg kapcsolódik a témánkhoz, úgyhogy itt be is fejezem, és köszönöm a figyelmet, majd még folytatása lesz ennek a témának.